Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az Úr ezt mondta, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jöjj el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Amen. Testvérem, keresztelőre készülve 329. énekünket keressük meg, második versszakát énekeljük el. Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította a szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, gyermekeiteket, hogy a keresztség által befogadjuk őket Isten közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő családok, ünneplő gyülekezet! A feltámadott Jézus Krisztus a húsvéti időszak utolsó napjaiban, utolsó percében, órájában tanítványaihoz lépett és tanítványait bátorította az evangélium hirdetésére, a jó hír elmondására, az evangélium betöltésére. Nagyon fontos lépés ez, ami Urunk Jézus Krisztusnak, mert amikor ezeket a szavakat mondja, akkor utána eltűnik az emberi szem elől. Utána megszűnik a kézzel foghatósága, megszűnik az érintése, megszűnik a szemmel való követése. Elindul az ember a hit útján. Gyakran hasonlítjuk a hit útját, az első lépéseinket ahhoz a pillanathoz és ahhoz a folyamathoz, amikor megszületünk, ahogyan megtesszük az első lépéseket, és ahogyan kibontakozik a mi személyiségünk, ahogyan megszólalunk, ahogyan keressük szüleinkkel a kapcsolatot, ahogyan jelezzük a mi fájdalmunkat, vagy éppen a mi örömünket nekik. A gyermek, legyen az hitben vagy testben, a legfontosabb, amit keres, az a biztonság. Kell egy olyan hely, kell egy olyan személy, akiben minden körülmények között megbízhat. Hogy tudja, nincs egyedül, nincs magára hagyva. Hogy abban a világban, amely világ nagyon színes, Istennek adunk hálát a színes világért. Most láttuk, hogy néhány perc, óra, vagy néhány nap alatt, ami környezetünk valóban kivirágzott. És azért is hálásak vagyunk, hogy nem csak a szó természetes értelmében nagyon színes a mi környezetünk, hanem a szó lelki értelmében is színes egyéniségek vagyunk. Kosztolányi azt mondja, hogy nem élt velünk több, s most sem él, és mint ahogyan fán nem nő egyformán két levél, a nagyvilágon nem lesz hozzánk fogható. De ez a színes világ egyben félelmetes világ is. Zajos, tele van gondokkal, problémákkal, és szükség van arra, hogy legyen egy biztos pont benne, ahová megnyugodva megérkezhetünk. Hányszor látjuk, és látjátok ti is gyermekeiteket, amikor megteszik, megtették az első lépéseket, amikor megpróbálják felfedezni az ismeretlent, amikor valami nem úgy alakul, ahogyan ők azt elgondolták, akkor az első dolga egy kicsi gyermeknek, hogy föláll, még mielőtt nagyon sírna, és visszaszalad az édesanyjához, az édesapjához. Megöleli a lábát, bele kucorodik a kezébe, az ölébe, szeretne újra biztonságban lenni, szeretne újra fészekben lenni. Szeretné, hogyha őt igazán szeretnék. És ilyenkor, amikor ez megtörténik, akkor nyugodt az ember. Akkor békessége van. És látjuk azt is, hogy ez a biztonságérzet, ez megmarad egy életen keresztül. Persze azok a szülők, akiknek éppen tinédzserkorú gyermekük van, azok tudják, hogy ez a kapcsolat azért egy picit bővül, kicsit távolabb lesz. Szeretni az ember saját maga életét kipróbálni, szereti a maga dolgait elmondani, de amikor jönnek a komoly próbák, az igazán komoly küzdelmek, a komoly harcok, a nagy tusák, akkor most is jelen van az a család, az Isten tiszteltünkön, ahol a nagyszülők mondták, hogy a nagy lányom, 18 éves, 20 éves lányom még azért néha úgy közénk feküdt, amikor a nagy próbákat átélte. Szükség volt erre, így mondják ezt, egy kicsit csúnya szóval erre a tankolásra, erre a szeretetre, hogy valakinek hadd legyek még a gyermeke, hadd öleljem meg, hadd mondjam el valakinek a gondomat, a bánatomat. Elszakad a köldök zsinór, egészen bizonyos, de szükséges ez a támogatás. Nekünk pedig szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek az állandó kérdésünk ez, meddig engedjen, meddig menjen? Hogy legyen ő szabad, ne pedig megkötözött? És hogy segíthetek neki? Hogy lehetek én az ő támasza? Mi az én felelősségem ebben a küzdelemben, ebben az életben? Nos, kedves testvérek, amikor azt látjuk és azt halljuk, hogy a mi környezetünk színes, és egyben félelmetes, azt tapasztaljuk, hogy megtesszük az első lépéseket, akár lelki lépéseket is, amikor szabadság és tulajdonképpen egy állandó kötelékről beszélünk, és körülöttünk minden változik, ezért van szükség arra, hogy valakihez odabújhassunk. A Szentírásnak van egy nagyon határozott bátorítása számotokra, kedves szülők, keresztszülők, és hadd mondjam, hogy számotokra is, kedves kicsin gyermekek, hiszen mindhárman egy idősek vagytok, szinte egyszerre születtetek. Ennek a világnak van egy olyan pontja, egy olyan biztos pontja, amely nem változik. Ő pedig Isten. Ő őszkorunkig ugyanaz marad. Ő az, aki hordoz bennünket, ő az, aki visz, ő az, aki ismer, ő az, aki néven szólít, ő az, aki tudja a mi valónkat, tudja sebeinket, tudja fájdalmainkat, és tudja örömünket is. És amíg mi karunkkal bátorítunk, vigasztalunk, védünk, a mi Urunk is ugyanígy tesz velünk. Sok minden változhat. Változik a világ, jöhetnek új divatok. Talán még a spirituális téren is lehetnek változások. Isten ugyanaz az élő Isten marad, ugyanúgy hordoz, mint ahogyan hordozta egykor Mózest, hordozta Ábrahámot, hordozta az apostolokat, hordoz bennünket. Isten ugyanaz az Isten marad. Ézsaiás prófétánál olvassuk, ahogyan ezt tesszük a Bibliaolvasó vezérfonal szerint is, hogy Isten ugyanolyan reménységet ad minden körülmény között a mi népünknek, a mi családjainknak. Majd néhány perc múlva újra Ézsaiáshoz kapcsolódunk, de nem szó szerint, hanem egy utat fogunk járni Fülöppel, a diakónussal, aki oda csatlakozik egy olvasó emberhez, Bibliát olvasó emberhez, aki éppen Ézsaiást olvassa. Miért? Azért, mert Ézsaiás a vigasztalásnak a profétája. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, így szól a ti uratok. Isten nem változik. Ő az a biztos pont. Ő az a hely, ahová mehetünk, ahová bármikor visszatérhetünk. Hadd mondjam, nem haragszatok ezért a padarképért, akinél tankolhatunk, akihez megölelhetünk, és aki megölel bennünket, aki biztosít az ő örökké valóságáról, biztosít az ő életéről. Ezért a keresztség az egyik legnagyobb ígéret számunkra, hogy attól függetlenül adja ezt Isten nekünk, hogy mi gyermekek vagy felnőttek vagyunk. Attól függetlenül olyan, mint a mi szülőnk, a mi apánk vagy anyánk. Attól függetlenül, hogy mi kik vagyunk. Attól függetlenül szeret bennünket. Ő az, aki odalép hozzátok. Ő az, aki odalép családjaitokhoz. Ő az, aki megmutatja az ő jelét, a keresztség jelét, hogy mi is hozzátartozhassunk. Lemoshatatlanul az övéi legyünk. Ezért kedvelem, tudjátok, itt a gyülekezetben hosszú időn keresztül egy éneket énekeltünk, mostanában pedig váltva énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Ilyen jó, hogy ti is, kedves szülők, kedves keresztszülők, minden körülmény közepette oda mehettek ez a változhatatlan Istenhez, akihez hozzátartozik felnőtt és gyermek, és akinek fontosak a ti gyermekeitek, a tiéitek. Nekik vannak szentelve. Életetek minden pillanatában ő ott lesz mellettetek. És látni szeretné az ő életükön, mint ahogyan a ti életeteken is, hogy hozzá tartoztok. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, amikor egy kicsin gyermekekre néztek, akkor ne az jusson pusztán eszetekbe, hogy ők kik, és hogy mi kik vagyunk, hanem jusson eszetekbe a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Jusson eszetekbe az, akinek a kezében van ennek a földnek minden virága és minden embere, minden élet. Emlékszem, ahogy most rátok tekintek, néhány évvel ezelőtt egy januárban beszélgettünk az egyik édesanyával, és kérdeztem az egyszerű, banális kérdést, hogy vagy, és azt mondtad nekem, hogy úgy érzem, hogy az Isten a tenyerén hordoz. Hát ez jut eszünkbe, amikor egy kicsin gyermekekre nézünk. Az Isten minden nehézségünk ellenére a tenyerén hordoz bennünket. és meggazdagítja a ti életeteket. Tudom, átéltétek, átéljük napról napra, mennyi kérdéssel, mennyi nehézséggel, mennyi gonddal, mennyi problémával, mennyi bűnnel kell szembenéznünk, és oly sokszor tanácstalanok is vagyunk. Hát most mit tegyek? Hogyan tovább? Merre menjek? Jusson eszetekbe, kedves testvéreim, hogy Isten az, aki kimunkálta gyermekeitekkel együtt, hogy most itt vagytok ebben a templomban. Ő volt az, aki hordozott, védett a viharban, a küzdelemben, a problémákban. Jusson eszetekbe, hogy Istenre mindig számíthattok, hogy Isten a tiétek. Kérthetitek az ő vezetését, oltalmát, mert tudja a ti küzdelmeiteket, problémáitokat. Ő az, aki hordoz bennünket. És mondjátok el majd, kedves szülők, keresztszülők gyermekeiteknek mindezt. Tanítsátok meg őket Isten szeretetére. Mondjátok el nekik, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki nem hagy bennünket magunkra az élet nehézségei közepette sem, és nem hagy elveszni bennünket ebben a világban. De a legjobb könyv, a legjobb tanítás az mégsem pusztán külsőség, hanem belsőség, a ti életetek, a ti bizonyságtételetek. Lássák meg rajtatok, gyermekeitek, hogy kihez tartoztok. Hadd mondjam így, hogy lássák meg gyermekeitek rajtatok a láthatatlan Krisztust, lássák meg rajtatok is a láthatatlan keresztvizet, bűneinkért bemutatott áldozatának a jelét. Beszéljetek nekik az ajándékozó, örök életet adó, embert kereső atyai szeretetéről, és arról, hogy értük is meghalt, értük is vállalta a keresztet, és hogy feltámadt, és hogy él. Mert ezt ígéri, testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, ezt ígéri a keresztség. Menje menetele előtt, íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Adja meg a Szent Háromság Isten ennek a valóságát a ti életetekben. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, megkérlek bennőtöket, hogy álljatok fel és jöjjetek közelebb az Úr asztalához, és mondjuk el együtt majd fennállva az apostoli hitvallást. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küldj el rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek abban a hitben, melyről szüleik és keresztszüleik vallást tettek, és add, hogy élő tagjai legyenek az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Gergő, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Németh Gergő Isten népéhez tartozik. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Amen. Kegyelem és szeretetlen téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. És mit Benyámin Isten népéhez tartozik? Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Benned úsz, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak, és a Szentléleknek nevében. És mit Bendegúz Isten népéhez tartozik? Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Fogadják szeretettel testvéreim, ünnepi alkalmunk jeléül az emléknapot. Isten áldja meg őket. Isten áldja meg testvéreimet, foglaljuk el helyünket, és folytassuk a mi közösségünket. 264. dicséretünket keressük meg, énekeljük el első és második versszakát. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvérem, Istenünknek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 8. rész 26. versétől kezdődő válogatott ige szakaszt. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőjében hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. És ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak pedig az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Fülöp beszélni kezdett az írásnak ebből a helyéből kiindulva, és hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívből hiszel, akkor lehetséges. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, alkalomról alkalomra, a Bibliaolvasó vezérfonal szerint, bizony sokszor szembesülünk a saját életünkkel és a mi gyülekezeteink életével. Hiszen azt látjuk és azt olvassuk az első pünkösdi eseményektől kezdődően, hogy az Úr növeli a gyülekezetet. Növeli azoknak a számát, akik üdvözültek. Növeli azoknak a számát, akik Jézus Krisztust elfogadták. Hányszor láttam a ti szemeteken, hallottam a ti hangotokból, hogy mennyire fontos ez a megállapítása a Szentírásnak. És mennyire minta számunkra, gyülekezeti tagok számára mindez. Azonban azt is látnunk kell, könyvet olvasva, hogy az első keresztény nemzedék életesen feszültségmentes. Az első feszültséget az jelentette, hogy a gyülekezeti tagok között felmerült a kérdés, hogy miért nem szolgálhatnak. Miért nem állhatnak ők is abba a sorba be, amelybe a többiek, az apostolok, az elsők? Miért nem lehetnek egy közösségnek aktív tagjaivá? És íme a lélek bölcsessége szerint, mondja az apostolok cselekedeteiről írott könyv, diakónusokat választanak, akik az asztal körüli szolgálatban segítenek, közülük az egyik a mai történetünkben olvasott Fülöp. Majd egy picit később azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy megtörténik a nagy próbája is a gyülekezetnek. A nagy próbatétel pedig István vértanú kivégzése volt. Szinte megismétlődni látszik Jézus pere, ahogyan a nagy tanács elítéli Istvánt. Megismétlődni látszik az ítélet is, halál. Egy valami nem ismétlődik, hogy a nagy tanács nem annyira óvatos, mint Jézus perében, azaz nem kéri ki Rómának az engedélyét, nem kéri ki Poncius Pilátusnak, a helytartónak az engedélyét, hanem köveket ragadnak, és megölik István diakónust. Így lesz István vértanú. Viszont ez az esemény megadja a szabad utat arra, hogy a keresztényeket üldözni kell és üldözni lehet. És mégis a próba, a nehézség, az első keresztény üldözés jelenti annak a kibontakozását, hogy a keresztény közösség gyülekezet nem egy zárt, szeparált kis egyház, hanem egy nyitott, misszióval rendelkező, küldetés tudattal bíró közösség. Egykor és ma. Itt, a felolvasott történetben egy külső hatás nyomán el kell indulni, el kell menni, mondhatnám úgy is, hogy menekülni kell. De a krízis betöltése mégis az egyház kibontakozását és igazi születését jelenti. Sokat gondolkodunk, kedves testvérek, azon, hogy mit kell tennie a 21. századi kereszténységnek? Hol vannak a határai? Meddig mehet el? Egy kedves lelkipásztor barátom, amikor a misszióról beszélt, akkor a misszióval kapcsolatban azt állapítottam meg, hogy a misszió nem azt a kérdést feszegeti, hogy meddig mehetek el, hol van a határ, hanem hogy átlépem-e a határt. Hogy átlépek a templomok világából a hétköznapi világba. Vagy megőrzöm ennek a szépséges, szentséges foltát, és abban az értelemben őrzöm meg, hogy csak itt és csak most érvényes mindez. Ha megkérdezzük a fiatalokat, akkor a fiatalok döntő többségének az a véleménye, hogy a mai talán református, de mondhatnám keresztény közösségeknek az élete és a hétköznapi élet között legalább 50 évnyi különbség van. Egészen addig, ameddig nem történik meg a határ átlépés. Belépés a másik ember világába, a másik ember életébe, a másik ember gondolkodásába. Hogyan történik ez, kedves testvérek? Nos, úgy, ahogyan a felolvasott igében is halljuk, a lélek pedig megragadta Fülöpöt, és azt mondta, menj, indulj el, válaszd azt az utat, amely út egyébként kietlen. Válaszd azt az utat, amelyen senki nem jár. Válaszd azt az utat, amely elnéptelenedett. Miért mennék arra? Hát ott nincs senki. Nem találkozom senkivel. Miért mennék én, mondhatnánk egy biblikus képpel, Illésnek beér Sebába vezető útjába, vagy a pusztába. Ott úgysem lesz semmilyen változás. Ott úgysem lesz semmilyen találkozás. És mégis Fülöp, aki az első gyülekezeti bomlás után, vagy az első gyülekezeti törés után, mondjuk inkább így, mert ez egy külső nyomás volt, Samáriába érkezik, és ott maga is plántál egy közösséget, elindul. Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk már arról, és mindezt megerősítette a vasárnapi presbiter továbbképző alkalom is Szentendrén, hogy mi, akik itt a Dunakanyarban élünk, csak Magyarországot tekintve is azok közé, az emberek közé tartozunk, akiknek az élete komfortosabb és kényelmes. A mi régiónk, függetlenül attól, hogy személyesen ki mit érez otthon, akár a pénztárcáján, akár pedig a belső feszültségei tekintetében, nem az úgynevezett leszakadó, vagy idegen szóval depressziós régió. Mi komfortban élünk. Vajon ki tudunk-e ebből lépni? Vajon el tudunk-e indulni? Vajon fel tudunk-e valamit adni? Vajon halljuk-e Jézusnak ugyanazt a szavát, amelyet az Atya mondott egykor Ábrahámmal kapcsolatban? Kelj fel, menj a te földedről, a te rokonságod közül, arra a földre, amelyet mutatok neked. Vajon nem tűnik-e a komfortos embernek ez inkább vakmerőségnek, mint Isten üzenetének? Egy dolgot tudunk, Fülöp elindul. Elindul akkor is, hogyha fájdalmas és nehézkes az indulás.
Akkor is, amikor úgy gondolja, hogy nem lesz ott senki az út végén. És íme egyszer csak létrejön egy találkozás. Megérti Fülöp azt, amit Jézus Krisztus mondott, hogy a pásztornak ott kell hagynia a 99-et egyetlen egyért. Egyetlen egyért. Azért az egyért, akit Isten éppen az úton vele szembe indított el. Egy olyan emberrel találkozik Fülöp, aki minden tekintetben megbélyegzett, tragikus sorsú. Tragikus sorsú abban az értelemben, ahogyan olvassuk Mózes első könyvét, Kánoánt így átkozza meg Noé. Átkozott Kánoán, szolgák szolgája légy atyád fiai között. És a Mózesi első könyv 9. része egy családfát, egy nemzetség táblázatot mutat be. És ennek értelmében azt mondhatjuk, hogy ez az afroamerikai ember, ez az etióp, ehhez az átkozott világhoz tartozik. Mondhatnánk úgy is, hogy akiről Isten levette a kezét. Egy olyan világhoz tartozik, akivel nem szívesen keresi az ember a kapcsolatot. Néhány héttel ezelőtt, vagy bocsánat, egészen pontosan néhány évvel ezelőtt az egyik testvérem, amikor beszélgettünk közösségekről, nemzetekről, nemzetiségekről, akkor azt mondta, hogy valljuk be őszintén, hogy vannak olyanok, akiket nem szívesen látnánk a szomszédunknak. Akiről eredetileg az a véleményünk, hogy vele nehezen találjuk meg a hangot. Vele nehezen barátkoznánk össze. Csak hadd mondjam, kedves testvéreim, hogy ez az ember ilyen volt. Ő nem lehetett részese a templomi kultusznak, az Isten tiszteletnek. Ő nem mehetett be oda, ahol áldozatot mutattak be. Sőt, másodszorban ez az ember magán hordozza a megalázottságot is. Azt a megalázottságot, ami a hivatalával járt együtt, hogy tudnélik csak úgy lehetett a kandaké vezetője, csak úgy lehetett Etiópia kincstárnoka, csak úgy szolgálhatta a királynőt, hogyha megcsonkították. Hogyha a teremtés rendjével ellentétesen, tulajdonképpen méltatlan módon meggyalázták. És vele kapcsolatban újra ott van a mózesi törvény, csonkított ne menjen be az Úrnak közösségébe. Mennyi mindent kellett hordoznia, egyrészt az átkot, másrészt a testi nyomorúságot, és azt, hogy ki van téve a templom bejáratára egy tiltó tábla, te nem mehetsz oda. Gondoljátok el, hogyha milyen hatalmas visszhangot keltene, nem próbáljuk ki, még elgondolni is talán egy picit szörnyű, hogyha valamit kifüggesztenénk a templom ajtóra, hogy csak azoknak, akik, csak azok jöhetnek be. Nem olyan régen, még sok helyütt a világban ki volt függesztve egy ilyen tábla, hogy csak fehéreknek. Ők léphetnek be. Mások nem. Mindezt Krisztus nevében. Amikor eljutunk az igének ehhez a pontjához, testvérek, önvizsgálatot kell tartanunk. De azt látom ennél az embernél, testvéreim, hogy ez az ember mégis valami után vágyakozik. Mégis ott van a szívében egy megmagyarázhatatlan motor, amiért, ha kell, 4000 kilométert utazik. 4000 kilométert, hogy eljusson a templomba, és a templomba, amikor belép, akkor csak a kerítés mögül valamit lásson abból, ami ott bent zajlik. A pogányok udvarából tekingessen oda, ahol az igazak vannak. Többenetes, hogy mennyit kell szenvednie a lélekben az embernek. És végül azt is látjuk, hogy ez az ember sikeres ember, gazdag ember, nagyon gazdag. Sok embernek a pénze az istene. Hogy milyen kedve van, azt mindig úgy vizsgálja, hogy mennyi pénze van. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országá bejutni. És mégis ez a tragikus sorsú, megbélyegzett ember, aki egy személyben megátkozott, megcsonkított, aki gazdag, mégiscsak ott van, és találkozik Fülöppel. Három legyőzhetetlennek gondolt akadály tornyosul az élete előtt, ami megnehezíti az Istenhez való járását, az Isten országába való bejutást, ami látszólag teljesen kilátástalannak tűnik, és mégis elmegy imádni az Istent. Reménytelenségében mégis reménykedik. És az első kulcsa az ő reménytelen reménykedésének az, hogy Jeruzsálemben a pogányok udvarában beszerez magának egy írástekercset, beszerzi Ézsaiás próféta szavát, és elkezdi olvasni, elkezdi kutatni, elkezdi értelmezni, de nem érti. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy boldog az az ember, aki olvassa az igét. Egészen pontosan ott azt olvassuk, hogy boldog az az ember, aki felolvassa az igét. Ennél már csak egy boldogabb ember van, testvérek, aki érti is Istennek az igéjét. Érti, hogy róla van szó benne. Érti, hogy neki van reménysége. Érti, hogy előtte nyílik meg az út. És amikor létrejön ez a nagy találkozás Fülöp és etióp kincstárnok között, akkor bizony Fülöp nem historizál, nem filozofál, nem politizál, nem szavalatot mond, nem hatásvadász történeteket, hanem megmagyarázza az írást. Érted, amit olvasol? És a végén azt mondja ez az ember, megértettem. Ugyanaz jelenik meg előttünk, mint ahogyan a múlt héten vasárnap láttuk a feltámadott Jézus Krisztussal kapcsolatban, aki odalép a tanítványokhoz, a 70-es tanítványi kör 2 tanítványához. És elkezdi nekik magyarázni az írást Mózestől kezdve. És eljön az életükben egy olyan pillanat, amikor azt mondják, megértettem. Megértettem azt, hogy nem csak reménykedő ember lehetek, hanem enyém a reménység és az örök élet. Most már nem csak egy bárányról tudok, aki némán áll az ő nyírói előtt, hanem tudom, hogy Jézus az Isten báránya, aki megáldoztatott az én bűneimért. Fülöp, amikor megérti mindezt, ebben a nagy találkozásban, akkor megtörténik a nagy döntése is. És ennek a döntésnek a középpontjában a keresztség, Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása áll. És annak kimondása, amit így olvastunk az igében, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Íme, amikor a titok már nem titok, amikor a lényeg lényeggé lesz, amikor egy emberi szív megnyílik, és most már nem csak sejt valamit, hanem meggyőződéssel mondja, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Íme ez a hitvallás, ez a határ átlépés után megjelenő hitvallás az, ami annak beteljesedését és megnyílását jelenti, amit a mennybe menő Jézus mond, íme tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, a föld végső határáig. Igen, kedves testvérek, ez a hitvallás, ami kereszténységünknek az előfeltétele. Az a hitvallás, aki felismeri a megváltót, aki nem taszította el őt sem és másokat sem, egy megcsonkított, egy megbántott, sok sebet hordozott embert sem. Ezért én is hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, 462. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked a találkozást. Nem csak a historikus találkozást a múltból, ahogyan Fülöp találkozott a kincstárnok vezetőjével, hanem azt a találkozást, amikor a te igéddel, ami személyes életünk, egzisztenciánk találkozott. És ez nem csak egy kulturális találkozás volt, hanem egy hitvalló döntésé is. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Köszönjük ezt neked, Urunk. Így kérünk, kísérd el a megkeresztelt gyermekeket, szüleiket a te ígéreteddel, és kísérd el személyes valóddal. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik sokat vívódnak, talán gyötrődnek a szívükben, na hogyan tovább a kapcsolatban. Keresik az Isten, de nem tudnak egyről a kettőre jutni. Imádkozunk hozzád azokért, akik mi magunk is voltunk, és sokszor még vagyunk is, akik nem értjük a te szavadat. Kérünk, hogy küld a te lelkedet, adj magyarázatot és adj magyarázót, hogy megértsük az út elágazásokkor, merre kell tovább haladnunk. És Urunk, köszönjük neked azt is, hogy ez az etióp kincstárnok, amikor hozzád fordult, amikor téged elfogadott és otthonába hazatért, akkor ott is vele voltál, a nehezek közepette. Ott, ahol kinézték az ő testvérei, korábbi hittársai, ott is elkísérted szavaddal, jelenléteddel. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi fiataljainkért, a konfirmálni készülőkért. Vezesd őket egészen közel magadhoz, hogy lényüket átadhassák neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden szolgáló közösségéért, énekkarunkért, a mai szolgálatáért. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, imádkozunk hozzád gyászolókért, emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért a testvéreinkért, akik az elmúlt napokban kórházi ágyakon voltak. Kérünk, hogy erősítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a családokért. Megköszönjük neked azokat a családokat, ahol az elmúlt napokban, hetekben született kicsin gyermek. Te áld és te őrizd meg őket. És imádkozunk hozzád, Urunk, a formálódó életekért. Kísérd az ő szívüknek dobbanását is, és add, hogy egészségben születhessenek meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád azokért a testvéreinkért, akik most nem közöttünk szolgálnak, hanem elküldted őket távoli országokba, hogy talán keresztényként, hívő emberként legyenek bizonságtevőid. Imádkozunk hozzád, Urunk, az elvégzett munkát megköszönve minden áldásért. Köszönjük a szorgos és dolgos kezeket. Kérünk, kísérd a mi lépteinket. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvérem, szeretettel ajánlom mindannyiótoknak gyülekezetünk újságának legfrissebb számát, amennyiben módunk és lehetőségünk van rá, vásároljuk meg. Darabonkénti jelképes összege 300 forint, amennyiben pedig missziói célból valakinek ajándékba vinnénk, tegyük meg ezt bátran, hogy eljuthasson minél több hajlékba. Rajzpályázatunkat is hirdetem, melyet iskoláskorú és nagycsoportos gyermekek között hirdettünk meg, kedvenc bibliai történetem Virágvasárnaptól Pünkösdig címmel. Testvérek, céladakozást hirdettünk kiskehelyünk kiegészítésére. Örömmel jelzem gyülekezetünknek, hogy testvéreim adománya következtében a kiskehelyeket megrendelhettük. 2013. május 12-én lesz a konfirmáció gyülekezetünkben. Ezen az alkalmon szeretnénk köszönteni mindazokat, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak. Nyilván anyakönyveinkben azok a nevek szerepelnek, akik itt a pomázi, csobánkai gyülekezetben konfirmáltak, illetve Budakalászon, de keressük azokat a testvéreinket, akik az ország bármely református közösségében 1963-ban konfirmáltak. Keressenek ők is meg bennünket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját. Örömmel hirdettem, hogy Csobánkán a padlózás szinte a végéhez közelít, és Pünkösdre majdnem biztos, hogy a szószék is felállításra kerül. Szeretném megköszönni a takarításban, kerti munkákban segítőknek a részvételét. Isten áldja meg őket! A jövő héten megszólalnak harangjaink. 2013. április 29-én harang szól Pap Imre halálának 3. éves évfordulóján. Emlékszik rá szerette Éva. Istenünk kegyelmét és vigasztalását kérjük emlékező testvérünk életére. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 8 óra 25 perckor találkoznának fiataljaink a hívállomáson, hogy egy közös kiránduláson vegyünk részt a Békásmegyeri református ifivel. Ezért a 18 órakor kezdődő bibliaóra Pomázon elmarad. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán lesz anyáknapi istentiszteletünk, fél 11-től pedig Pomázon kezdődik ez az alkalom. Jövő héten vasárnap megkereszteljük Blaskó Bertalan Mihányt. Közöttünk szolgál Tímár Pál, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk. Gyülekezetünk kórusa május 24-e és 26-a között Maros-Szentgyörgyre utazik. Ha a testvéreim közül szívesen elkísérné a kórust bármely gyülekezetagunk, tegye meg bátran, kérem, hogy Bíró Istvánné Katalin testvéremet keresse. A költségek utazóktól függően 15-20 ezer forint, és ehhez járul még hozzá a biztosítási díj is. Kedves testvérek, a hirdetések és Isten tiszteletünk végéhez értünk. Záró énekünket énekeljük, mely a 274. dicséretünk első versszaka lesz. Fennállva tegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.